Szeretettel köszöntlek benneteket. Jó visszajönni néha a Sopronba. Jó, köszi. Szücsi azt mondta, hogy hazajöttünk Sopronba. Valóban részben így van. 9 évet laktunk itt, ha valaki nem ismerne, egy röviden bemutatkozunk. Feleségemmel vagyunk itt. A nagyobbik lányunk hallásérülése miatt laktunk itt 9 évet. Akkor még általános iskolások voltak, azóta mi nyugdíjba mentünk, ők felnőttek, 5 unokánk van, 6. várjuk, és Dalmáék, aki hallásérült ő is, meg a férje is, 3 fiúk van, és nagy kegyelem az, amit tapasztalunk, és örülünk ennek, hogy mind a 3 fiúk hall, és a 4. várják most. Sok örömünk van Istenben, és hoztam egy ígét, pontosabban nem is egyet, hanem jó néhányat fogok olvasni, amely Pál apostolnak egy hosszabb időszakáról, 6 év időszakáról szól, egy nagyon nehéz küldetésről. És az a küldetés, ez azért is volt nehéz, mert nehéz volt valószínűleg elfogadni, átélni azt a változást, amivel ez járt, nehéz volt végigcsinálni, ugyanakkor látható lesz, hiszen mindannyiunknak, hogy egy hatalmas üzenete volt ennek, hozadéka a gyülekezetekre, hívőkre, keresztényekre vonatkozóan. Az a történet sor, amit majd idézek, Pál apostolról szól, de mindig arra figyeljünk ezen túl, hogy hogyan dolgozik Isten. Hogyan van őt a háttérben, mi mindent megenged, hogy megtörténjen, és aztán mi lesz a végeredmény, amit talán nem is merjük elhinni, vagy gondolni, hogy ez így fog történni, mire minden lezajlik. Nagyon fájdalmas események is voltak ebben, és néha felvetődik majd a kérdés, hogy hát miért engedi meg Isten ezt így? Miért nem lehet ezt vagy máshogy csinálni? Miért kell, hogy mindez így történjen? Erre nem kapunk választ, hogy miért kell-e, hogy ez így történjen, de valószínű azért, mert másképp Isten, vagy így gondolja végigvinni az ő akaratát. Mielőtt belekezdenék ebbe az időszak vizsgálatába, nézzük meg először azt, hogy Pál apostol milyen életet élt, hogyan szolgált ő, mert nagy összefüggés van a 2 időszak között. Nem olvasok most bevezető igét, hanem majd később, egyébként ami központi ige lenne, az a apostolok cselekedetei 20. rész, 22. és 24. verse, de ezt majd később olvasom fel. Tehát, hogyan is élt Pál apostol? Tudjuk azt, hogy egy masszív keresztény üldöző volt, de Isten megállította, földre esett ez a büszke ember szó szerint is, meg átvitt értelembe is, és nagyon nagy változás történt az életében, megtért. És egy viszonylag rövid felkészülési idő után egy nagyon erőteljes szolgálat kezdődött az életében. Különösen nagy szolgálatot végzett Pál. Sokan talán ismeritek ezt a térképet, amely bemutatja az ő útjait, ahol egészen a kereszténység bölcsőjétől körbejárt Kis-Ázsián, a mai Törökországon, Görögországon keresztül, vissza Jeruzsálembe, vissza arra a vidékre, és aztán újra és újra, egész biztosan háromszor járt a végig ezt az időszakot, vagy ezt az utat, kisebb-nagyobb eltérésekkel, több gyülekezetbe újra és újra visszatért, nagyon sok gyülekezet született, szolgálattevőket állított a gyülekezetek élére, volt, ahol rövidebb időt töltött, volt, ahol hosszabb időt. Azt kell mondanunk, hogy egy nagyon áldott időszak volt, egy nagyon hasznos, nagyon erőteljes szolgálata volt Pálnak. Nagyjából 10 000 kilométer volt az, amit ő bejárt e szolgálata ideje alatt. 10 000 kilométer nagyrészt gyalog vagy hajóval. És azt kell megállapítanunk, hogy ez egy óriási nagy szolgálat volt, Istennek nagy eszköze volt Pál apostol. Nem nagy büszkeség az, amikor azt mondta, hogy többet munkálkodtam, mint az apostolok együttvéve. Ez igaz volt. Ez igaz volt, hogy Pál tényleg többet munkálkodott. Nem tudom, hogy ismeritek-e, vagy meg tudjátok-e satszolni, hogy körülbelül mekkora időszak lehetett ez, amíg Pál ezt végig csinálta. Ezt a három misszióutat végigjárva, 10 000 kilométert, nagyon sok gyülekezetek születtek. Mennyi időszak lehetett ez? 11 vagy 12 év. Ugye ez nem sok. Azt mondhatnánk, hogy hát ha ennyi idő alatt ekkora munkát lehet végezni, akkor 11-12 év még belefér egy ember életébe, még talán kétszer is, hát akkor ezt tovább kell folytatni. Akkor ezt csinálni kell, mert ez egy óriási dolog. Hát ez nincs mindig ilyen eszköze Istennek, akkor ezt folytatni kell. És azt kell látnunk, hogy ez a áldott időszak nem folytatódott. Egy merőben más időszak következett, és igazából erről szeretnék majd beszélni. Egy egészen más irányba folytatódott Pál apostolnak az élete. És az történt, hogy Pált perbe fogták Jeruzsálemben, rómaiak kezére adták, meg akarták ölni, aztán a császárra fellebbezett, Rómába vitték, átélt egy életveszélyes hajótörést, Máltán volt egy kényszerpihenő, aztán utána Rómába vitték hajón és gyalogosan. És utána ott 6 évet raboskodott, aztán mártír halált halt. Tehát ha összevetjük ezt a két időszakot, Pálnak a szolgálatát, azt a 11-12 évet, és ezt a másikat, akkor azt kell mondanunk, hogy ez egy kudarc, hogy ez egy nagy törés. Egy külső szemlélő ezt állapítja meg. Ezért kellett ezt az embert, Krisztust követni, hogy ez legyen a vége. Fogság, aztán halál. És egy külső szemlélő ez valóban ezt tudja megállapítani, mert többet nem lát. És hogyha a saját életünkben történik valami hasonló, mert történik ilyen, akkor mi magunk is hát eléggé kétségbeesve és nagy kérdésekkel éljük át ezt a törést, ami ilyen van. Mert volt egy olyan időszak, amit azt mondta, hogy folytatni kellene, minden megy, áldások vannak, eredmények vannak, és Isten azt mondja, hogy most vége. És egy más következik. A fontos ebben, a nagy változásban az, hogy valóban Isten tette ezt. És mikor elkezdjük vizsgálni ezt az időszakot, akkor ezt látnunk kell, hogy ez nem a véletlen következménye volt, hogy nem a vaksors hozta ezt, az élet változása, hogy hát most ezt következik, és akkor ezt kell elviselni, hanem azt látjuk, hogy Isten munkája volt. És Isten jelzi is ezt Pálnak. A apostolok cselekedetei 20. rész 22. 24. versében olvasuk, ezt mondja Pál. És most íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat. Ezt mondja Pál. Aztán nem sokkal utána történik egy másik esemény, amikor ez az Apcsel 21. részében olvassuk, amikor Pál Fülöp házában van, és jön egy ember, Agabusz proféta, ismerjük ezt a történetet talán, leveszi Pálnak az övét, megkötözi Pál kezét, és azt mondja, hogy az a férfi, aki ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók és pogányok kezére adják. Amikor ezt meghallottuk, a helybeliekkel együtt arra kértük Pált, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál így felelt, miért sírtok és miért keserítitek meg a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Mit látunk ebből? Hogy Pál kap két jelzést, mielőtt ez a úgymond kudarcos időszak megkezdődik. Kap egyet Istentől a lelkében egy üzenetet, hogy mi fog következni, és kap egy külső megerősítést egy másik embertől, egy profétától. Nincs kétség, hogy ennek kell bekövetkezni. A környezet az azonnal reagál, hogy nehogy ez történjen. Föl ne menj Jeruzsálembe. Hát te rád szükség van. És azt mondja Pál, hogy ne sírjatok, és ne keserítsétek meg a szívemet. Mert ő már tudta, hogy itt valami olyan következik, ami nagyon fontos a jövőre nézve. Tehát ez egy látszólag kudarcos élet, időszak volt Pál életében, ez a következő 6 év. De nézzük most végig röviden, néhány igét idézek gyorsan, hogy mit is tudunk erről az időszakról, hogy össze tudjuk rakni magunkban, mert igazából nagyon keveset tudunk. Nincs történet sorba-sorba leírva, mint az apostolok cselekedeteiben például, sok történet le volt írva Pál életéből, itt nincsen. Rövid utalások vannak, viszont ezek nagyon beszédesek, és jól összerakható egy kép. Nézzük meg tehát ezeket. Apcsel 28.15-ben azt olvassuk, amikor Pál Róma közelébe ér, a testvérek elé jöttek, és azt mondja, hogy amikor Pál meglátta őket, hálát adott Istennek, és megtelt bizakodással. Figyeljétek, megtelt bizakodással. Mit ne következtetünk ebből? Hogy Pálba voltak bizonytalankodások. Volt talán félelem is. És amikor meglátta a testvéreket, nem azért telt meg bizakodással, mert valami megváltozott, esetleg elengedték, fölmentették, nem, hanem mert találkozott a testvérekkel, a gyülekezetbeliekkel. És már ezt eredményezte Pálnál. Megtelt bizakodással. Aztán azt olvassuk szintén a 28. részben Apcsel, hogy Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az őt őrző katonával. Tehát nem egy olyan börtönben volt az elejébe, nem egy erős fogságban, hanem valószínűleg egy ilyen szobafogság lehetett, ahol a katona őrizte egész nap, de kimenni nem mehetett. Aztán azt olvassuk, hogy ő pedig ott lakott 2 teljes esztendeig saját bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik felkeresték. Hirdette Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. Az apostolok cselekedeteiben ennyit olvasunk Pálnak erről az időszakáról. És amit most felolvastam, az az Apcsának az utolsó sorai. És itt vége van ennek a könyvnek. Érezzük, hogy mintha befejezetlen lenne. Valószínű, hogy sok minden történt ezután, amit még le kellett volna írni, hogy miért nem ismert számunkra, nem tudjuk. Lehet, hogy olyan események történtek, ami nem tették lehetővé, hogy tovább Lukács feljegyezze az eseményeket, mert Lukács mindig követte Pált, és ő írta az apostolok cselekedeteit. Viszont Pál Rómában a fogsága alatt írt 7 levelet. 7 levelet írt a 11 év alatt, és 7-et írt itt a 4 év, a 6 év alatti fogsága alatt. És ebben a 7 levélben van néhány utalás még a római időszakára nézve, ezeket is gyorsan végig idézem. Efézus 6-ban azt olvassuk, hogy kérje az imádságot, hogy adassék nekem íge, ha szóra nyitom a számot, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogy kell. Megint csak figyeljünk a kifejezésekre, hogy bátorság adassék nekem, hogy úgy hirdessem az ígét olyan bátorsággal, ahogy kell. Mire következtetünk ebből? Pál itt már azt mondja, bilincsbe vagyok. Hogy ő is olyan volt, mint mi, hogy hát nem volt kis dolog bátran hirdetni mindazt, amit kellett volna. Nem volt bátorsága mindig Pálnak. Kérte az imádságot, hogy legyen ő valóban bátor. Aztán Filippi 1.13-ban ismerté lett az egész testőrségben mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem a bilincseimet. Figyeljük meg, testőrséget említ, a római császári testőrségről van szó, vagyis Pál olyan helyen volt, olyan környezetben, ahol kapcsolata lehetett ezekkel az emberekkel, a császári testőrséggel. Hogy ez hogyan lehetett, nem tudjuk, mert akik őrizték, azok egész biztos nem a testőrségnek a tagjai voltak, de azok előtt is ismerté vált, hogy Pál nem gonosztevőként van fogságban, hanem Krisztus követeként, de még a császár testőrsége előtt is nyilvánvalóvá vált ez. Hogy hogyan, nem tudjuk. Aztán Filippi 1.14. Többen azok közül, akik testvéreink az Úrban, fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólták Isten igéjét. Kiderül, hogy a fogság, ez még, ennek még van hozadéka is, hogy mások, a környezetben levő hívők bizalmat merítettek, bátorságot merítettek Pálnak a fogságban töltött idejéből, szolgálatából. Filippi 4.22. Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár udvarából valók. Megint csak föl kell kapnunk a fejünket ezen a kifejezésen, hogy kik köszöntik azokat, akiknek Pál ír, most konkrétan a Filippi belieknek, hogy a császár udvarában levők között is voltak ezek szerint hívő keresztények. És más följegyzésben valóban tudjuk, hogy voltak jogászok, nagy gondolkodók, filozófusok, akik megtértek, katonák, a császár környezetében levő emberek, egyre többen lehettek ezek. Aztán 2 Timóteus 2.8. Erről szól az én evangéliumom, amelyet még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve, ezért tehát mindent elviselek. Pál itt azt mondja már, hogy bilincsbe vagyok, és úgy kezelnek, mint egy gonosztevőt. Én bilincsbe vagyok, de amit én hirdetek, az szabadon terjed. Az nincs bilincsbe verve. Micsoda nagy dolg ez. És még egy, amit idézek, Rómából írta ezt a levelet, a 2. Timóteusi levelet. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül pedig eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a ma napon. Pál számot vett, azt mondja, hogy érzem, hogy vége. És kiderül azt, hogy nem azért, mert egészsége olyan, vagy a kora olyan, hanem azt mondja, mert feláldoztatom. Tudja, hogy mi következik, hogy mártír halált kell halnia, és majd kiderül, hogy mi minden történt ebben az időszakban, ami miatt ő ezt feltételezhette egészen biztosan. De nagyon érdekes, hogy Pál nem bizonytalankodik, hogy jaj, mi lesz most velem, mi lesz a testvérekkel, mi lesz a gyülekezetekkel. Hát én már nem tudok oda eljutni, mennyi minden tennivalóm lenne még. Azt mondja, biztos vagyok benne, hogy amit kellett, megtettem. Megharcoltam a harcomat, megfutottam a futásomat, békességem van. Így kell, így megyek el. És micsoda nagy dolog ez, így elmenni ebből az életből. És még egyet idézek, 2 Timóteus 4.16-tól, az első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé. De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetést, és a népek valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán szájából. Ez az utolsó információ, amit Pál apostolról tudunk itt a római időszakából. Majd visszatérünk még erre, ez az első védekezés, mit jelentett. És miért történhetett az, hogy mindenki elhagyta, és nem volt mellette senki, amikor ez történt. De Pál egész biztos nem csak védekezett, hanem hirdette Isten igéjét, és az örül aztán, hogy de elmondhattam, el tudtam mondani mindent, amit kellett, amit az igéjét elmondhattam, és aztán még egy információ, hogy megszabadultam az oroszlán szájából, vagyis Pál bent volt egy olyan helyen, egy cirkuszban, ahol történtek ezek az események, hogy a sok római örömére, újjongására történtek olyan kivégzések, amik állatok téptek szét keresztényeket. Hogy történt, nem tudjuk, hogy Pál megszabadult, de erről számol be. és további információ nincs. Ha ezt a néhányat, amit most felidéztem, próbáljuk összerakni egy képbe, akkor azt látjuk, hogy Pálnak ez az időszaka, ez a 6 év, ez merőben más volt, mint az előző. Egy törés, ha úgy tetszik. Nem tudott utazni, nem tudott menni, korlátozottak voltak a lehetősége az ige hirdetés tekintetében, de mégiscsak azt látjuk, hogy minden eszközt megragadott. Nagyon sok felé eljutott az ő evangéliuma, a császári udvar belső berkeibe is, egyre mélyebbre, és ennek jelentősége lesz a jövőre nézve. És azt látjuk, hogy ha mindezt végigvesszük, Pálnak ez egy időszaka, hogy mégiscsak kirajzolódik valami, hogy ez nem kudarc, hanem ez egy győzelem, egy győzelemnek az előszele. És amit még tudunk, az már nem a Biblia, az már a történelemkönyvekből, följegyzésekből, egyébként a római időszakról, erről az időszakról nagyon sok feljegyzés van, ami valószínű, hogy nagy részt valóságosak és megalapozottak. Amit tudunk, hogy Néró volt a császár ebben az időszakban. Ugye Néró neve ismerősen cseng, a általános iskolások is már tanulják, hogy micsoda kegyetlen császár volt. Hogy ő tette, vagy nem, vagy másokkal csináltatta, nem tudjuk, de fölgyújtotta Rómát, és a Rómának kb. Egy harmad, egy negyede leégett abban a tűzvészben, miközben ő pengetett az ő hangszerével, és a saját énekeit énekelte, miközben nézte a város leégését. Hogy ne legyen ebből baj, hogy ne ráterelődjön a gyanú, a keresztényekre fogta ezt, és ezért ebben az időszakban még valószínűleg Pál apostol élt, egy nagyon kegyetlen vérengzés indult, és tömegével végezték ki a keresztényeket. Egy bosszúként tették ezt. Keresztre feszítették, meggyújtották, lefejezték, minden eszköz vállalatokkal tépették szét, nagyon sok eszközt megragadtak erre, de ami különös és szomorú, hogy nem csak ebben az időszakban történt ez, hanem gyakorlatilag ezt követően, meg ez előtt is már szorványosan, de ezt követően egy nagyon erőteljes üldözés kezdődött meg, és nagyon sok időig tartott. És gondoljuk csak meg, hogy mi történt. Ki tudták írtani a hívőket, a keresztényeket? Az a megállapítás, hogy nem. Hogy ha ezrével, tízezrével kellett meghalni, egyre többen voltak mégis. És egyre erőteljesebb volt a jelenlétük a városban. Erre jelek vannak, információk vannak. Például volt olyan, hogy bárki megállíthatott egy embert az utcán, hogy te keresztény vagy. És ha ezt mondta, akkor be kellett menni a pretorianus laktanyába, és ott számot adni. Föltették neki a kérdést, hogy te valóban Krisztus követő vagy? És ha azt mondta, hogy igen, akkor a saját halálos ítéletét írta alá. Meg kellett halnia. Pedig csak az volt a bűne, hogy nem a császár az úr, a Kyriosz, hanem Krisztus. És ez már elég volt arra, hogy meghaljon. Aztán később van egy másik feljegyzés, ez már 161-ből Marcus Aurelius hozott egy olyan rendeletet, hogy ha valakiről beigazolódik, hogy keresztény, hogy Krisztus követő, aki ezt bejelenti, az megkapja ennek az embernek a vagyonát. Gondoljuk csak el, hogy micsoda hajsza indult el, mert voltak nagyon tehetős emberek is a megtérők között, már Pál apostol idejében is, és azt követően is. És micsoda lehetőséget láttak ebben sokan, hogy hát akkor gazdag ember leszek. És mind ezek ellenére erősödött a Krisztus közössége. Aztán vannak régi fennmaradt perek, mert nem csak úgy ölték meg a keresztényeket, hogy vitték és megölték, hanem a római törvények azok nagyon szigorúak voltak, és tárgyalásokat kellett lefolytatni. Be kellett igazolni, hogy tényleg ő keresztény. És látva a hívők életét, a bírók nem szívesen tették meg azt, hogy kimondják a halálos ítéletet, és bevezettek egy ilyen gyakorlatot, hogy adtak 30 nap gondolkodási időt. Hogy gondold meg, vesz számot, a családodat, mindent, nézd végig, hogy érdemes-e követned azt, hogy Krisztus követő vagy. és aztán utána, 30 nap után, addig fogva tartották, akkor újra számot kellett adni. És háromszor kellett kimondani, hogy én Krisztus követő vagyok, Krisztus az Úr. És akkor a bíró azt mondta, hogy ő mondta, vigyétek. És következett, ami következett. Nem volt ez könnyű időszak. Nagyon sokan megálltak ebben a hitben, nagyon sokan megtagadták Krisztust, és szabadságot kaptak. Ha valaki azt mondta, hogy a császár az Úr, csak ennyit kellett mondani, kapott egy írást, és utána szabadon elmehetett. Ez az írás már a továbbiakban őt fedezte, sőt volt olyan időszak, amikor csak ilyen írással lehetett munkát kapni Rómában. Gondoljuk csak meg, hogy micsoda szorítás lehetett ez Isten népén, amikor ezek történtek. Sokan megtagadták tehát a hitüket. Próbáltak úgy élni, hogy ne nagyon legyen látható, de a közösségben éltek. Házaknál jöttek össze, tudjuk ezt az igéből is, katakombákban éltek, és úgy élték a hitüket. Viszont volt két nagyon látható munkájuk, és igazából ezen gondolkodtak el a rómaiak. Nagyon sok özvegyasszony élt a városban, azok jártak így, akiknek többnyire a férjük a harcokban meghalt, és ők nincstelennek kiváltak többnyire. És a keresztények őket összeszedték, és kezdték bátorítani, támogatni, ahogy tudták. Aztán voltak rabszolgák, akik, ha megöregedtek, vagy betegek lettek, kidobták őket az utcára, és kik szedték össze? A keresztények. Ruhát adtak nekik, táplálták, befogadták, és valami módon próbálták Krisztus üzenetét átadni nekik. Ezeknek a dolgoknak híre ment. És a keresztények egyrészt üldözöttek voltak, másrészt voltak olyan rétegek, akik számára meg kedveltek voltak. És voltak, akik próbálták menteni őket, vagy rejteni őket. De az üldözés ugyanúgy ment tovább. Voltak olyan filozófusok, jogászok, akik nem keresztényként különböző beadványokat adtak a császárnak, hogy kezeljük már másként a keresztényeket, mert nem jó ez, ahogy csináljuk. De nem volt hatással ez az akkori császárokra. Aztán talán tudjuk ezt is a történelemből, hogy később már 313-ban, tehát elég sok idő telt el Pál munkája után, Konstantinus császárnak volt egy döntése a milánói ediktum, amikor kimondta azt, hogy a kereszténység az egy szabad vallás. Elég ellentmondásos volt ez a döntés, mert nem azt mondta, hogy ez az egyetlen, és még annyit közbevetőleg, hogy a feljegyzések szerint ennek a császárnak a felesége megtért, keresztény lett. Hogy ez hozta ezt a döntését, nem tudjuk, mert a császár nem tért meg. A döntése úgy szólt, hogy a többi pogány vallás mellett a keresztény hitet is elfogadják, és annak a része volt még, hogy a vasárnapot, az Újszövetség szerinti úrnapját szabadnappá nyilvánították. Sok ellenmondás volt, mondom, ebben a döntésben, meg a Krisztus népe is eléggé zavaros időszakot élt ebben az időszakban. Sok olyan tanítás keringett, amiket nagyon rendbe kellett tenni. De mégis ennek a döntésnek volt egy olyan hozadéka, hogy megszűntek a kivégzések, a rabokat elengedték, az elkobzott vagyonokat visszaadták, egy normális élet kezdődhetett. Tehát megvolt az alapfeltétele annak, hogy már szabadon lehessen a hitüket gyakorolni. Miért mondtam ezt el? Nem tudjuk, hogy összefüggés volt-e Pál apostolnak a római küldetése és ez az időszak között, de azt feltételezhetjük, hogy lehetett összefüggés. Pál apostolnak ez egy nagyon nehéz küldetése volt, egy nagyon nehéz döntés lehetett mögötte, amikor ő elindult kényszerek útján Rómába, és fogságban élte végig ezt a 6 évet, aztán mártír halált halt. Még annyit ezzel kapcsolatosan, hogy említi, hogy az első tárgyalásom. Lehetséges, hogy az első tárgyalás az volt, amikor számon kérték, aztán adtak neki még 30 napot, és ebből tudta Pál, hogy itt már vége lesz. Mert ő nem tagadja meg a Krisztusát. És hogy nem voltak mellette, talán nem csoda, mert akkor azok is azonnal mentek volna vele. És talán még próbáltak időt nyerni maguknak, akik elszélettek Pál mellől, amikor a tárgyalásra vitték. Tehát azt kell látnunk, hogy ez az időszak, ami Pál szolgálata és mártír halála után következett, az Pál a keresztényeknek az életformája, hite, kitartása, az azt eredményezte, hogy megrendítette ezt a birodalmat. Hogy el kellett gondolkodni, hogy szabad-e úgy élnünk, mint eddig. Szabad-e ezeket az embereket így kezelni, ahogy kezeltük. Mondom, nem tudom, hogy összefüggés lehetette Pál szolgálata meg a között, de nagyon úgy tűnik, hogy igen. Hogy Pálnak azért kellett Rómába menni, és ilyen helyzetben fog rabként, amikor a császárra appellál, hogy a császár udvarába a tárgyalásokon bejáratos volt, és a testőröket, a császári testőröket, a rabok őrzőit, a katonákat mind Krisztushoz vezette, akiket tudott. Tehát ott az udvaron belül voltak hívők, valószínűleg nem kevesen. És ez a körülmény, szint ez feszítette szét a császárságot egyre inkább, hogy már belül is emésztette ezt az istentelen időszakot a keresztényeknek a hűsége. Amit nem sikerült megcsinálni Spartakusznak, vagy a többi lázadónak, az sikerült a hívőknek. Az ő tartós, hűséges helytállásukkal. Hogy, ha nem is szó szerint, de akik megtértek rabszolgaként, szabadok lettek lelkükben. Ez óriási dolog, hogy ma másként élem az életemet rabszolgaként is, mint azelőtt tettem. Nézzük, menjünk vissza Pál apostol életére. Nagyon sok tanulsága van ennek az időszaknak, és röviden még erről hadd beszéljek. Ez egy különleges küldetés volt, egy nagyon nehéz küldetés. Kemény időszak volt, és egy kemény időszakban kemény helytállás kell. Másképp nem megy. Oldalról nézve, karbatett kézzel, kényelmesen visszavonulva, magunkba itt a kis imaházunkban, kemény időszakban kemény helytállás kell. És ez a kemény helytállás, ez sokszor nagyon megszorítja az embert. És ezt láthatjuk Pál életében, hogy ilyen időszakok voltak. Amit még láthatunk, Istennek egy különös gondviselését. Amikor mi gondviselésre gondolunk, akkor általában olyasmire gondolunk, hogy Isten biztosítja a mi szükségeinket, őriz bennünket, megvan a betevő falatunk, hogy megvéd, hogy munkát találunk, amikor munkanélkülek vagyunk, hogy áldását adja, és így tovább. Isten gondviselése alatt ezt értjük, és ez így is van. De itt most Pál életével kapcsolatban látunk egy másfajta gondviselést. Amikor Isten elkezdi Pált vinni egy olyan irányba, ami nagyon szokatlan irány, és ott tartja ebben a helyzetben, sőt megtartja, hogy végig csinálja azt, amit kell kínok és keservek és félelmek között, és ebbe a gondviselésbe, ebbe a kemény gondviselésbe még az is belefér, hogy aztán életét adja mindezért. Nem mondhatjuk azt, hogy ezt Isten feltett kézzel nézte. Isten ott volt Pállal, és így vitte végig az ő életét. És azért kellett ezt így tenni, mert az a küldetés, ami ezt jelentette, ez valami óriási dolog lehetett, mert olyan dolgot kellett elvégezni, amit egyébként nem tudott volna. Más körülmények között nem tudott volna. Aztán, amit láthatunk még, hogy hogyan dolgozik Isten. Ugye olyan körülményekről gondolkodtunk, amik nagyon kemények, és ilyenkor azt gondolnánk, hogy hát Istennek valami módon közbe kéne szólni. Asztalra kéne csapni. Kellene valami olyan tenni, ami véget vet ennek az egész istentelen időszaknak. És különös, hogy Isten nem ezt teszi, hanem elhív egy embert, akit felkészít, akiknek bizonyságokat ad, aztán ez az ember az ő hite és a kitartása nyomán további emberek kapcsolódnak hozzá, követik az ő hitét, egyre többen lesznek, végül annyian, és olyan erőt képvisel a jelenlétük, az ő szolgálatuk, a munkájuk, ami elgondolkoztatja a körülöttük levő embereket. És ez változtatta meg a helyzetet. Isten tehát hogy dolgozik? Úgy tűnik, hogy ráér. Vár. Elküld egy embert, felkészíti, következő, következő, még több, egyre több, egyre erősebb, és tegyétek meg azt, ami az én célom, akaratom. Isten erre vár. És hogyha talán ez nem így működik, mert esetleg kényelmesen vagyunk, és nem igazán érezzük ennek a terhét, meg a sürgető hatását, akkor lehetséges, hogy mindaz, amit Isten elképzel, az esetleg később tud beteljesedni. Vagy netán egyáltalán nem. Mert Isten ránk vár, és bennünket készít fel, és szólít meg, hogy induljunk el, és tegyük. Aztán, amit még láthatunk, Pál e szolgáltával kapcsolatban, hogy összefüggés van az Isten élmény, a bizonyságok nagysága és a küldetés nagysága között. Pál nagyon sok mindent átélt a szolgálata alatt, az intenzív időszak alatt. Nagyon sok küzdelem, támadás, félelem, nélkülözés, és ebben tapasztalta Isten gondviselését, hogy Isten újra és újra tovább segítette, megerősítette, erőt adott neki, és győzelmet adott. Ez Pál apostol bizonysága, és az, ami ezután következett, az összefüggésben van az előzővel. Mert Isten annak azt tudja így egy ilyen szolgálatra elhívni, aki megerősödött a bizonságok által. És Pál apostol úgy tűnik, hogy kész volt erre. Nem riadt meg, nem tért ki, amikor például Jeruzsálemben még lehetősége lett volna, hanem azt mondja, hogy még az életem sem drága, mert tudom, hogy ezt kell tennem. Tehát van előttünk egy nagyon erős példa. Amikor egy ember élete fordulatot vesz, olyat, amire nem számít, amit mi kívülről nézve nagyon nehezen tudunk értelmezni, hogy miért kell ennek így lenni, de Isten tudja, hogy miért, és egy olyan irányba viszi el Pált, ami aztán egy nagy győzelmet hoz az akkori kereszténység életében. Előttünk van tehát ez a példa. Egy kemény időszakban kemény helyzállás kell. És ha őszinték vagyunk, és a mai időszakunkat, életünket vizsgáljuk, akkor azt kell megállapítanunk, hogy igen, van nagyon sok olyan kemény körülmény a hétköznapi életünkben, a mai családok, a gyerekek, a társadalmi helyzet, az élet nehézsége, ami igen kemények, és emberek tízezreit, százezreit, millióit teszi tönkre, és mennek a semmiben, a halálba. Kemény időszak ez is. Talán nem kéri ez az időszak az életünket szó szerint. Viszont azt kéri, hogy halljunk meg önmagunknak, és adjuk föl mindazt, ami addig érték volt, és legyen egy olyan gondolatuk, hogy most már nem érték, hanem még az életem sem drága. De mennem kell, és valami módon változást kell hoznom. Egy ember nem hoz változást, egy ember a másik embert változtatja, meg a harmadikat, a sokadikat, és utána mindnyájan itt helyben, a városban, vagy bárhol az országban eredményt tudnak, győzelmet tudnak elhozni Krisztus népe. Előttünk van tehát egy ilyen alternatíva. Jó a számba venni, számításba venni, hogy Isten győz. Akármi is lesz, Isten győz. Sőt, már győzött, és egyszer nyilvánvalóvá lesz mindenki előtt ez a győzelem. Az a kérdés, hogy ezt a várható, nyilvánvalóvá levő győzelmet, ezt mi esetleg félrehúzódva szemléljük, kényelmesen, hogy majd meg fog történni, vagy úgy, hogy beállunk, és azt mondjuk, hogy részesei akarunk lenni ennek a győzelemnek. Ez nem könnyű döntés, de ezt érdemes meghozni. Amen.